Közkedvelt italunk a tea a 16. században került Európába. Azóta kortyolgatjuk szívesen télen is, nyáron is. Torda Judit interjú alanyától is sok mindent megtudhatunk még erről az italról.
Mióta beköszöntött ez a zord, havas, jeges januári idő, és eljött a valódi tél, egyre többet gondolunk arra, hogy milyen jó lenne helyet találni, ahol meleg ital mellett el tudnánk beszélgetni. Egy ilyen helyet találtam a belvárosban, és a vezetőjével, Nemes Gáborral beszélgetett. Mikor indult ez a teázó?
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ez 1996-ban indult ez a teaház, és hát azzal a céllal, hogy a teakultúrát népszerűsítse Magyarországon.
Honnan indult a tea szeretete?
Nekem egybefügg a helyen. Tehát én itt megszerettem, ide jártam, mint vendég, és aztán mint dolgozó, és aztán mint tulajdonos. Nekem ez így egybefügg.
Meséljen nekem a teáról, olyan keveset tudunk róla.
A Magyarországon sok mindent hívnak teának, tehát a gyógyteákat is teának hívják. Mi elsősorban a Camellia sinensis növénynek a teájával foglalkozunk, ami a latin neve a növénynek. Amit mi fekete teának, zöld teának, ulong teának, fehér teának szoktunk hívni. De fontos így megemlíteni, mert sok mindenből csinálnak teát, de igazából amit Magyarországon fekete teának hívunk, vagy zöld teának, az ebből a növényből származik. Csak a gyógynövények nem tartoznak ide, amit mi mindig teának szoktunk hívni, de az valójában nem tea. Bár ez is gyógynövény egyébként, tehát egészségre gyakorolt hatás az. Legendás.
Mióta teáznak az emberek? Én egy ilyen történetet hallottam, de lehet, hogy ennek nem sok valóság alapja van, hogy egy kínai császár felforralta a vizet ilyen egészségügyi okok miatt, és aztán belehullott egy-két tea cserje, és innen datálódik ez a...
Hát ez a legismertebb sztori, de van egy-két ilyen hasonló legenda, például a Bodhisattvával, aki ugye elvitte a buddhizmust Indiából, Kínából, az egy indiai ember volt. Ő volt az, aki meditálni próbált, de nem ment neki, állandóan elaludt, és akkor letépte a szemhéját. Ekezet óta teáznak arra az emberek. Ez Kínának a dél-nyugati része. Tehát a Yunnan tartomány is azzal határos terület, Burma, Észak-Tájföld, ezeken az ilyen trópusi, ilyen erdőségekkel borított területen volt őshonos ez a növény. Tehát a nem bírja a fagyot. Itt is próbálkoztak egyébként vele. Most készülünk oda majd talán így ebben a hónapban, vagy a következőben megnézni, még ami maradt abból a teaföldből, ez munkás környéke.
Munkás, ráadásul az még elég északon és keleten van, igen, tehát egy nagyon hideg.
Az Ungvártól nem messze van.
Ott próbáltak teát termeszteni?
Ott próbáltak teát termeszteni, persze nem jött össze, mert a fagyot egyszerűen nem viseli a tea. Él, megmarad, de nem. Uh-huh. Megmarad ilyen talajmenti fagyokat kibír, de egyébként azért ez egy trópusi növény.
Milyen főbb teafajták vannak?
Tehát igazából ennek a növénynek a feldolgozása mindig a fermentációhoz köthető.
Mit jelent?
A fermentáció az oxidáció. Amikor leszedjük a levelet, akkor az elkezd oxidálódni. Tehát ez minden levél esetében így van. A sejtfalak felbomlanak, és akkor egyfajta ilyen természetes barnulás jön létre. Ahogy ezt mikor szakítják meg ezt a fermentációt, ez igazából a teafeldolgozás nagyjából nagy. Tehát hőkezeléssel kell megszakítani a fermentációt. Ez azt jelenti, hogy pirítjuk vagy gőzöljük, szó szerint. Magát a tealevelet. Ha zöld teát, akkor a leszedés után, fonnyasztás után gyakorlatilag azonnal pirítják vagy gőzölik, és akkor zöld tea lesz belőle, az gyakorlatilag egy fermentálatlan tea. És akkor így tovább, hogyha ulong teát szeretnénk, akkor valahol a félúton, vagy közelebb a zöldhöz, vagy közelebb
a sötét. Tehát ez a következő teje, a zöld teje, a ulong teje?
Valatilag a fehér lenne a következő, de igen, az egy kicsit mellék ág, mert azt csak kirakják a napra, és megszárad. Tehát az a kicsit, mint az avar. Úgyis. Gyakorlatilag igen. Hát én csak egy egyszerű szárítás. Talán ez lenne a legősibb fajtája a teának.
És ez mitől fehér?
Azért hívják fehérnek, mert elég világos az öntete, mert a kínaiak nem a levél típust, nem a levélnek a színét nézik, hanem az öntetnek a színét. Uh-huh. Ezért önálluk például a fekete te, a vörös te. Mert az öntet az vöröses.
Értem. És akkor mi a következő?
A következő az a ulong után lenne a fekete tea,
igen,
ami teljesen fermentált. Uh-huh. És akkor létezik egy ilyen következő fajta, amit puernak hívunk, ami Dél-Kínából, Yunnanból ered, és ez egy ilyen többször fermentált tea, ez egy ilyen érlelt tea, ez egy Szintén ugyanazok a tealevelek, viszonylag nagy méretű tealevelek, többször fermentálva, tehát kiszárítják, és aztán benedvesítik, és újra fermentálják, és ezt utána lepréselik.
Melyik a legértékesebb? Ez amivel ennyi munka van?
Hát ezzel, az mindig a divat is divat. Régen nagyon divatosak voltak a zöld rügyes zöldek, azok nagyon értékesek.
Azt, amit még rügy formájában szedtek
igen, egy évben egyszer, és ez ráadásul mindig északi típusok, egy évben egyszer szednek, és csak a rügyeket. Ezek voltak régen a legértékesebbek, most már jobban divatban vannak, ezek a puerek, vagy az ulongteák, és azok is a határa csillagoség, tehát egyre drágábbak és drágábbak, és mert óriási kereslet van Kínában rájuk. És Indiában sokkal különlegesebb teákat termelnek, mondjuk, mint Kenyában. Tehát, hogy ez nem együtt jár, de a legősibb teatermelő ország Kína után az Korea és Japán.
És Ceylon?
Ceylon az ez sokkal...
Később?
Igen, mert Ceylonon először a britek próbálkoztak kávétermeléssel, vagy a hollandok kávétermeléssel, és aztán a kávé kipusztult egy ilyen gombás megbetegedés folytán, és a kávé helyére akartak keresni egy olyan növényt, amelyik az éghajlat tudjon olyan jól viseli, és ez a tea lett. Talán az angol kereskedőknek ez volt a legjobb, hogy ők teát tudtak a legnagyobb mennyiségben és a legjobb minőségben eladni Angliában, és ezért kezdték el a kávé helyett. A teás a nevükhöz egyébként az angolok nevéhez te a fajták, amit igen, szintén a kínaiak találtak ki, de az angolok kedvéért. Sokak szerint a fekete teja is egy ilyen dolog, ami volt Kínában, de nem volt egy elterjedt dolog. A zöld teát a sokkal különlegesebbnek tartották, és a fekete teát az azért lendült föl, mert az angolok vásárolták. És ugyanígy például mondjuk a füstölt, híres füstölt te, a Lapsang Szucsong, az is az angolok miatt maradt meg mai napig.
A kínaiak egyébként egyszerű teákat isznak, tehát nem bonyolítják.
De talán ők a legszofisztikáltabbak ilyen szempontból, igen. Hát meg a japánok. De náluk ketté vált a dolog, náluk kifejlődött egy ilyen rituális teázás is, egy ilyen szakrális teázás, és mellette ugyanúgy megvan ez a hétköznapi szálas teafogyasztás, aminek szintén saját fajtái vannak, japán fajtái. De ez a rituális, szakrális teázás, ez kifejezetten a portához köthető, a porított zöld teához. Ez úgy hívják, hogy matcha, és ezt gyakorlatilag ilyen nagyon finom minőségű, rügyes, kézzel szedett teából porítják, emberi kézmozgásánál nem gyorsabb malmokkal, függőmalmokkal. Mert a filteres te az igazából az a sztoria, hogy egy angol teakereskedő, nem tudom, egy kis helye zacskókba csomagolta a teamintát. És ezt így a kuncsafjainak adta ajándékba, és ők meg azt hitték, hogy a sejem zacskóval együtt elkezdték használni, és akkor milyen praktikus, mert hogy nem kell szűrni a tejet. És akkor hát eredetileg ez nem volt, nem feltétlenül jelentette azt, hogy rossz a minősége, de sajnos mivel nem látunk bele a filterbe, ezért a filteres te nagy többsége rossz minőségű.
Hogyan kell egy igazán jó teát elkészíteni?
Sok szempont van, de hát gyakorlat az a legfontosabb hozzá szerintem, hogy az ember gyakorolja otthon, de ha megvannak, hogy minél virágosabb egy tea, annál hidegebb víz kell hozzá, de ez azért, tehát a zöld teához mondjuk 80 fokosnál kezdünk, tehát 80 fokos vagy az alá kell mennünk ahhoz, hogy jó teát csináljunk, mert a zöld teából könnyen hamar kijön a tanin, és az ami keserni is tesz. Igen, meg nagyobb mennyiségben is van belőle, mert a fermentáció ezt a tanint alatt. De nagyon fontos a tanin és a koffein közötti kapcsolat a felszívódásban amúgy. Mindig fel kell forralni, azt mondják a kínaiak, mindig forraljuk fel a vizet, és akkor nincsen nagy, tehát nem sok hőmérséklete dolgozunk. Van egyszer 100 fok, van mondjuk 80 fok, meg 70 fok. Ami nagyon rügyes, nagyon finom, nagyon friss, az 70 fokkal. Egyébként a nagy többségét a zöld teáknak 80 fokkal, a többit meg 100 fokkal. És tehát létezik két irányzat a teakészítésben, van ez az ázsiai felfogású, amikor a viszonylag nagy mennyiségű teafüvet rövidázási idővel sokszor leöntjük, ugyanazt a mennyiséget.
Igen.
Úgy, hogy nem marad a kannában víz, hanem csak mindent kiöntünk a csészékbe. És van ez az angol, vagy európai stílus, amikor egy ilyen 3-4-5 gram teafüvet a kannához mérten mennyiségű teafüvet x ideig áztatunk és leszűrünk.
Az 1000 tea teaház vezetőjével, Nemes Gáborral, Torda Judit beszélgetett.